finanszírozásról, illetve Kataron keresztül a Hamas finanszírozásról van szó, legalábbis most ebben a blogban. Korábban beszéltünk arról, hogy maga Katar hogyan tudott ilyen gazdagságra szert tenni, és ugye az Economist is egy frissen megírt cikkben mutatja be azt, hogy lényegében Törökország legalábbis pénzügyileg a Hamas központja, és gyakorlatilag azt hiszem úgy fogalmaztak, hogy nem is nagyon lehet felszámolni azt a pénzügyi struktúrát, amit létrehoztak, annyira áttételesen van megoldva legális cégeken keresztül.
Pénzügyileg lehet, hogy Törökország, de de facto a Hamas központja az fizikailag Katar. Uh-huh. Tehát, hogy ugye azt is kevesen tudják, amikor ugye az izraeliek mennek be Gázába, és ugye arról van szó, hogy ott majd kifüstölik a Hamaszt. Ugye az ritkán kerül szóba, hogy a Hamasz vezetése az nem Gázában ül természetesen a többiekkel, akik ott ugye itt most szívnak, és írtózatos körülmények között vannak. A Hamasz vezetése az Katarban ül luxus körülmények között, mert a katariak egyébként miközben ugye az Egyesült Államok meg a nyugatiaknak hadiflotta, repülőgépbázist bocsátanak rendelkezésére, közben pedig ezzel párhuzamosan a Hamasznak a vezérkarát egy villában hallgattam egy beszélgetést egy nyugati újságíróval, aki kért egy interjút a Hamasz vezetőjétől, és hát egy katari, egy dohai villában találkoztak teljesen nyilvánosan, és az ott a Hamasznak a központja, de teljesen legálisan ott élnek és tőzsölnek, miközben a palesztinok meg ott szenvednek Gázában.
Hát de ez teljesen, tehát rímel arra, hogy egy NATO tagország Törökországban, hogy lehet az, hogy különböző komplex pénzügyi tranzakciókon keresztül ugye a Hamászhoz köthető cégek tisztára mossák a pénzüket török állami és önkormányzati beruházásokkal keresztül. Igen. Tehát ez
felfoghatatlan. Amikor a szaudiak karanténba tartották Katart, akkor nagyrészt úgy élte túl Katar, hogy a török cégek elkezdtek oda a kaját meg minden más szállítani. Tehát van egy nagyon erős kapcsolódás Katar és Erdogán között. Ugye ne felejtsük el, hogy Erdogán pártja az egy iszlámista párt, és ugye amikor ez egy gyengébb párt volt, akkor nekik szükségük volt a katari támogatásra, hogy politikailag megerősödjenek Törökországon belül. Ma már azért eléggé, hogy mondjam, hegemon helyzetben van ott Erdogán, de korábban ez nem így volt. Az Atatürki rendszerben az egy szekuláris rendszer volt, és ott azért egy iszlámista pártnak nagyon ügyesen kellett politizálni, és nagyon sok erőforrásra volt szüksége. Ezt viszonozta Erdogán azzal, hogy életben tartotta Katart akkor, amikor blokkád alatt voltak, gyakorlatilag török élelmiszereken éltek, és akkor cserébe meg ugye Katar ad nekik gázt, ad nekik pénzt, és ez a szövetség olyan szorosra fonódott, hogy gyakorlatilag ez a befolyásszerzés történik. Tehát amit a Hamasszal mondtál, ugyanez az iszlám testvériséggel mindenhol a térségben. Tehát van egy ilyen török-katari vonulat, aki ott próbál befolyást szerezni, a másik oldalon meg ott van ugye a szaudiaknak a
igen, akartam
koalíciója.
Is kérdezni, hogy állnak-e ez a szaudiak, mert nekik is egy kényes egyensúlyt kell fenntartani. Azért ott látszik, hogy a nyitás a nyugati országok felé is nagyon fontos. A másik oldalról pedig szintén ugye hát nagyon megkérdőjelezhető, mondjuk úgy kinyíltan sötét ügyletek zajlanak, például ez az újságíró brutális meggyilkolása, szintén ugye Törökországhoz köthető sztori.
Mohammed bin Salman egy ilyen nagyon fura játékot játszik, mert ugye egyrészt vannak ezek a nyugatoskodó projektek, lásd például ugye Neom, amiről a Pogi Podcasten egy külön
az
adást,
borzalom,
ez a vonal, ez az új város borzalom, ez teljes utópiára volt egy külön Pogi Podcast adás. A másik az ugye alapvetően ez a szaudi vízió 20-30, azt hiszem az a dátuma, ahol hát ilyen nyitást ígér.
Hát igen, Riad nyerte el a 2030-as futball, világkiállítás rendezési jogát.
Meg most már
téli olimpia, ugye?
Futball valamit is nyertek, meg Forma 1 is van, meg tehát, hogy iszonyatosan megy ez a nyugatoskodás, de közben, ahogy ugye említetted, a Khashoggi gyilkosság Isztambulban, meg azért ott továbbra is egy ilyen vahabita valami van. Tehát azért ott van egy feszkó, hogy volt legalábbis Katar és Szaudi között, de hogy mennyire bonyolult a világ, ugye amikor viszont bemennek a szaudiak Jemenbe, és ott ugye a huthikkal, az Irán által támogatott huthikkal ott harcolnak, akkor egyébként Katar, a katari légierő benne van ebbe a támadásba. Tehát ott meg a szaudiak oldalán harcolnak a katariak.
Csodálatos.
Szóval, hogy itt elég komplex a realitás, nekem úgy tűnik, hogy maguk mögött hagyták végre ezt az ellenségeskedést Szaudi, és jó, és hogy azt felejtsük el, hogy Mohammed bin Salman rettentően közel van az izraeliekhez. Uh-huh. Tehát ugye ezt lehet tudni, hogy mondjuk Jared Kushnerrel, aki ugye Trump elnöknek a veje, amikor az ugye izraeli palesztin béketárgyalások, meg ugye ki volt nevezve, gyakorlatilag nulla releváns tapasztalattal Trump elnök kinevezte a lánya férjét a közel-keleti külön megbízottnak, és hogy kidolgoz valami béketervet, teljesen komolytalan volt. De ugye akkor kiderült, hogy a diplomáciai csatornákat megkerülve Viberen üzengetett és különböző biznisz dolgokat tárgyalt le Mohammed bin Salman és Jared Kushner. És hát ezért többek között ez arról is szólt, hogy hogyan tudna Szaúd-Arábia Izraelhez közeledni. Tehát ugye itt volt, mielőtt ez a Hamasz támadás volt, itt volt egy ilyen normalizációs folyamat, ahol különböző öbölbenti országok kezdték fölvenni a diplomáciai kapcsolatot, vagy legalábbis kereskedelmi kapcsolatokban tapogatóztak. És hát ugye nyilván a Hamasz támadásnak az egyik ilyen oka az volt, hogy ezt megakadályozza. Tehát csináljunk már egy nagy balhét, mert itt elfelejtik a palesztin ügyet, ezek a gazdag öböl arabok, ezek szeretnének itt békében nyugodtan élni, és üzletelni Izraellel, mert hogy ez a világ egyik, világ 10 leggazdagabb országa.
Hát ez így van, akkor sikerült, ugye, mert Katar az abszolút főszerepet játszott most a béketárgyalásoknál, vagy a tűzszünet, nem béke, tűzszünet tárgyalásoknál.
Ki tudja, mi lesz hosszabb távon. Tehát azért azt gondolom, hogy az öböl araboknak óriási érdeke az, hogy ott béke és stabilitás legyen, szerintem nagyobb érdeke, mint hogy a palesztin ügy mellett kiálljanak. Tehát most nyilván nem tehetik meg, hogyha az egész Közel-Kelet föl van háborodva Izraelre, akkor itt most átmenetileg be kell mutatni, hogy minket most nagyon érdekel a palesztin ügy. De ahogy ez a konfliktus mondjuk egyre távolabb lesz, szerintem megint abba az irányba mennek majd a dolgok, hogy szépen, óvatosan, lassan, tehát ilyen nagyon apró, szimbolikus.
Hát és nehezen mozdul már bárki ebben az ügyben, ha csak végignézzük a katari export és import országokat, hogy hol van a kereskedelmi vonal, akkor nagyon szegmentált, nagyon kiegyensúlyozott, de ilyen országok vannak exportban, Japán, Dél-Korea, India, Kína, ez az első négy, de ott van az Egyesült Arab Emírségek is az első hatban, azt hiszem, import szempontjából szintén Kína, Egyesült Államok, Egyesült Arab Emírségek, Németország, úgyhogy...
Iszonyú izgalmas, amit Kínával játszanak, mert ugye Kínának nincsenek nagyon nyersanyagai, tehát neki kell egy csomó gáz, viszont ugye rádöbbentek a katariak, hogy hát lesz egy fosszilis utáni korszak is, tehát hogyha itt a következő évtizedekben nagyon gyorsan dekarbonizáció lesz a világban, és ugye ez részben azért, hogy a klímaváltozást megállítsuk, de hát ugye egyre több ember rájön arra, amiről itt beszélgetünk, hogy ha katari gázt veszel, akkor ennek a végén terrorszervezeteket támogatsz tulajdonképpen. Tehát indirekt módon terrorszervezetekhez jut a pénz, hogyha Katarral üzletelsz. Erre is rájönnek az emberek, és hogyha lesz egy dekarbonizáció utáni, fosszilis korszak utáni időszak, akkor ott ugye valamiből ezt a térséget fönn kell tartani. Ez messze a legfenntarthatatlanabb térsége, Dubaj.
Hát az elitet ugye, Szaúd-Arábiában is, és Katarban is az elitet kell fenntartani, 10%.
De magukat, a városokat kell fenntartani, tehát hogyan tudod ezeket a Dubaj-szerű teljesen visszás, tehát ahogy ez a hely kinéz, és ahogyan ezt energetikailag táplálod, ez addig működik, amíg ott az olcsó gáz és olaj. Ha az nincsen, akkor ott ez az egész összeomlik, és erre elkezdték a fosszilisset. Tehát hosszú időn keresztül ezt tolták, gyakorlatilag az elmúlt évekig nulla fosszilisük volt, és az elmúlt nulla fenntarthatójuk volt, és az elmúlt egy-két évben rádöbbentek az öböl arabok, hogy el kell kezdeni foglalkozni a fenntarthatóval. Kitől vesznek napelemparkokat? Kínától. Tehát a világ legnagyobb napelemparkjait telepíti most Kína, például Katarban. Most adtak át megint egy ütemet, hatalmas kiterjedésű napelemparkokat építenek, készülvén egy foszilis utáni világra, hogy ezeket a nagyvárosokat, ezeket a New Yorkokat, amiket fölépítettek a sivatagban, ezeket fent tudják tartani.
Hát ennek az egésznek a tükrében nagyon érdekes az, hogy mi fog történni a gázai háborúval és ezzel az egész helyzettel. Ugye most jelen pillanatban, amikor ezt felvesszük, még nincs arról döntés, hogy a tűzszünetet mennyire hosszabbítják meg, csak erős mondások vannak mindkét oldalról, de nagyon úgy tűnik, hogy ez egy megfelelőbb helyzet, mint ami volt korábban. Hát majd meglátjuk. Katarról beszélgettünk, illetve ez volt a kiinduló pont, de hát sok mindent érintettünk. Aki szeretné ezt visszahallgatni, az megteheti. Itt a rádióban minden vasárnap reggel 7-kor, illetve minden csütörtök délután 4-kor lehet meghallgatni, különben pedig keressétek a Pogi Podcastot a nagy közösségi megosztókon és a Facebookon, ott lehet egyébként kérdezni is. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen, sziasztok!